Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A gázai övezetben élők számára ma a létfenntartása legfőbb kérdés, és nem a Hamas leváltása, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Csicsman László közel-kelet szakértő. A Széchenyi István Egyetem professzora szerint jelenleg politikai alternatívája sincs a Hamasznak. A riporter Kocsonya Zoltán.
Említette, hogy a Hamasznak tulajdonképpen két szárnya van, egy politikai és egy katonai szárny. Ugye, ha jól tudom, akkor 2007 óta van hatalmon a gázai övezetben a Hamasz. Hogyan kell elképzelni az általuk működtetett rendszert a gázai övezetben?
Hát itt ugye nem beszélhetünk államról, hanem van egy terület, ahol meg kell szervezni az iskolahálózatot, el kell vinni a szemetet az utcáról, ez egy elég egyszerű példa, hogy lehet érzékeltetni, hogy ezen a területen ez a szervezet szervezi meg ezeket a mindennapos szolgáltatásokat. Na most a lakosság nagy része elsősorban így kerül ezzel a szervezettel kapcsolatba. Tehát mindig csodálkozunk, például az iszlám állam kapcsán is 2014-ben, hogy vajon mi az az oka, miért ilyen hirtelen Irak városait el tudta foglalni. Hát pontosan azért, mert az állami funkciók nem működnek, és így kialakul egyfajta kapocs az emberek és a szervezet között. A politikai meg a katonai szárny általában azon vitatkozott egymással, hogy mennyire pragmatikusan, vagy mennyire keményen álljanak hozzá ahhoz az Izraelhez, amelyet egyébként nem ismernek el államként. A politikai szárny, amikor a választások voltak 2007 előtt, egy pragmatikusabb álláspontot képviselt, a katonai szárny egy keményebbet, de azt kell látni, hogy viszont Gázában az alternatív szervezetek, azok úgynevezett szalafista, dzsihadista szervezetek, amelyek pont az iszlám államhoz vagy az Al-Qaidához kerültek közelebb, és azok pedig még a Hamasz katonai szárnyának a tevékenységét is túl enyhének találták. Tehát azért bírálták, hogy túl enyhe az, hogy csak rakétákat lőnek ki. És végig kell gondolni, hogy ma a Gáza lakosságának körülbelül a fele 20 év alatti. Ezek a fiatalok gyakorlatilag nem nagyon láttak más, mint ezt a szervezetet, tehát nem nagyon volt alternatíva a gázai övezetben.
Palesztin civil lakosság hogyan tekint a Hamaszra? Valóban csökken a Hamasz támogatottság, vagy csökkenőben van a Hamasz támogatottsága?
Én azt gondolom, hogy ezt egy ilyen helyzetben így nem lehet megítélni. Tehát a nyugati parton alapvetően azt lehet mondani, hogy a Hamasz nem tekinthető egy népszerű szervezetnek, sosem volt az. A gázai övezetben én azt gondolom, hogy természetesen nagyon sok olyan véleményt hallunk azzal kapcsolatban, hogy a Hamasz hozta rájuk ezt a mostani izraeli beavatkozást, de ugyanakkor még egyszer arra utalnék, hogy egy ilyen szituációban, amikor nincs állam, és az alapvető szolgáltatások azok a Hamasztól függenek, akkor általában nem szokott csökkenni a kapcsolat a Hamasz és a lakosság között. És kicsit érdemes arra is utalni, hogy nyilván Izrael most itt látjuk, hogy az elmúlt két hétben nagyon komoly légicsapásokat hajt végre a gázűvezetben. Valószínűsíthetően ennek a most kialakult humanitárius helyzetnek az is célja Izrael részéről, hogy a Hamasz és a lakosság közötti kapcsolatot némiképpen csökkentse, vagy legalábbis, hogy hát ha a lakosság kritikusabb lesz a Hamasszal. De én azt gondolom, hogy ez így nem következik be. Tehát a gázövezetben jelenleg kevesebb, mint 3 liter az egyfőre jutó víz mennyiség. Például az ivóvíz hiánya az egyik legsűrűsabb probléma. Az emberek ebben a helyzetben nem azt a kérdést teszik föl, hogy most melyik szervezetet támogassák, a Hamaszt vagy másikat, és tegyük hozzá, hogy nem nagyon van másik szervezet, mert amelyek vannak, ezek a szalafista, dzsihadista szervezetek, ezek még radikálisabbak, és ezek azért a lakosságtól távol állnak, azt gondolom.
Csicsman László közel-kelet szakértőt, a Széchenyi István Egyetem professzorát hallották.
Világtükör.
Iskola, templom, kórház 200 méteres körzete nem lehet a támadások célpontja, de a NATO elvek szerint még azt is mérlegelni kell, hogy egy rakéta becsapódásból származó üvegtörmelék se tudjon sérülést okozni a civil lakosságnak. Ellenkező esetben ez akár háborús bűncselekmény is lehet, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központjának igazgatója, Resperger István ezredes.
NATO módszereket tudom ismertetni, ott ugye általában megtervezik a műveletet, kijelölik a célokat, és kijelölik azokat a célpontokat, amit a célok elérése érdekében pusztítani kell. Ez egy több haderőnemet magába foglaló feladat, tehát ott vannak a légierő, a szárazföld, a tüzérség, illetve a sorozatvető, ennek a szakemberei. Ezután hiába jelöltünk be mi minden célpontot, hogy nekem az nagyon jó lenne, jön egy jogász csoport, akik átnézik, hogy ha mondjuk templom van ott, iskola van ott, akkor annak a 200 méteres körzetébe semmilyen csapást nem lehet mérni. Emlékeztetnék mindenkit 99-ben, amikor folynak a műveletek Koszovó helyzetének a rendezésére. Arra is figyelnek az amerikaiak a légicsapásoknál, hogy a különböző üveg törmelék se okozzon sérülést az embereknek, tehát nagyon precíz csapásokat kellene mérni. Ugye az háborús bűn, ha megkülönböztetés nélkül lebombázok egy civil létesítményt, templom, iskola, kórház, ne adj Isten, ha nem tudom utána indokolni azt, hogy ennek katonai szükségszerűsége volt. Tehát ott volt egy légvédelmi rakéta, egy páncéltörő, másra használták, mint aminek az eredetie, akkor ez háborús bűncselekmény, ezt utána ki kell vizsgálni.
Ha a Hamas templomot, kórházat, vagy bármit katonai célra használ, azt ki tudja rajta kívül?
Hát ez nagyon nehéz bizonyítani. Itt jön elő megint az, hogy van-e beépített embere, azaz humán felderítése az izraelieknek, hogy a mondjuk a templom alaksorában gránátvetőket tárolnak. Tehát ezt nagyon nehéz háború után is igazolni, meg a háború előtt meg még nehezebb ezeket felderíteni.
Mi az izraeli haderő célja ezen a területen?
Egyrészt meg semmisíteni a Hamas katonáit, a második cél megsemmisíteni a Hamas infrastruktúráját, hiszen a Hamasnak van politikai, katonai és egyéb infrastruktúrális szárnya. Ez nagyon nehéz lesz, hiszen rengeteg a szimpatizánsa a Hamasnak. A Hamas egyrészt terrorszervezet a gázai övezetben, másrészt humanitárius segélyeket folyósít, tehát kettős arculata van. A harmadik pedig szeretnék a gázai övezetnek a biztonsági rendszerét átalakítani. Ugye az előző bevonulás óta 2008-2009-estől kezdődően kivonultak a területről, nem tudom, hagynak-e majd ezen a területen biztonsági erőket, akik nap mint nap majd a kődobálásokkal, az ellenállással kell, hogy szembenézzenek. Nem látom a végállapotot se politikailag, se katonailag. 1948 óta nem látjuk, nincs palesztin állam, nincs, akit felelősségre lehet vonni, terrorakciók vannak, 3-4 évente felduzzad úgy egy katonai terrorszervezet, ami csapást tud mérni Izraelre.
Resperger István ezredest egyetemi tanárt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központjának igazgatóját hallották.
Világtükör.
Az Egyesült Államokban jelenleg még Ukrajna kap nagyobb figyelmet, ám Joe Biden elnöknek a kongresszussal is el kell fogadtatnia Ukrajna, és most már Izrael támogatását is, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás, külpolitikai szakértő, az ELTE emeritus professzora. A riporter Kocsonya Zoltán.
Az Egyesült Államok számára melyik háború tűnik fontosabbnak?
Hogyha a számukból indulunk ki, akkor Ukrajna lenne. Ukrajna esetében ugye 60 milliárdot kért, Izrael esetében 14 milliárdot. Persze ezek a számok azért megtévesztők, mert Izrael sokkal komolyabban föl volt szerelve, és föl van szerelve modern fegyverekkel, mint Ukrajna. És hát nyilvánvalóan a másik oldal sem ugyanaz, tehát az egyik oldalon Oroszországban, a másik oldalon például a Hamas, tehát ez két különböző kategória. Nagyon nehéz különbséget tenni a kettőnek a fontossága mellett. Az Egyesült Államoknak hagyományosan három olyan térsége van, amely stratégiailag nagyon fontos. Egyrészt a Távol-Kelet, illetve a Csendes-óceán térsége, ez most jelen pillanatban Kína, Tajvan és az a térség. A második a Közel-Kelet. Nyilvánvalóan itt nem csak Izraelről van szó, hanem Afganisztán, Irak, Egyiptom, Szíria, Irán elsősorban. És végül pedig a harmadik területnek jelölték meg, elsőbb a Brzezinski az úgynevezett kulcsállamként Ukrajnát, ugyanis Ukrajna hát egyfajta összejel, nagyon fontos olyan szempontból az amerikaiak számára, hogyha Ukrajna az orosz érdekszférában van, akkor Oroszország egy birodalom, Oroszország pedig Ukrajna nélkül pedig egy középhatalom, regionális középhatalom. Tehát ez a három térség az, amire az amerikaiak koncentrálnak. Nyilvánvalóan nem ugyanaz a súlyozás minden esetben. Ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy még mindig Ukrajna azért az, amelyik talán nagyobb amerikai figyelmet figyelmet érdemel, bár meg kell egyezni azt, hogy ez a kérés, amit Biden előterjesztett, ez a kongresszushoz intézett kérés, ugyanis az elnök legalábbis egy bizonyos határokon túl nem költett pénzt, tehát minden egyes centért a kongresszushoz kell fordulni. Nyilván van egy elég jelentős összeg, amit az elnök úgymond saját hatáskörbe elkölthet, de itt egy 100 milliárd dolláros csomagról van szó, és ez elég jelentős összeg, és itt már elsőben a republikánsoknál 8 szenátor jelezte, hogy válasszák külön Ukrajnát és Izrael kérdését, és ők Izraelt sorolják első helyre, és nem Ukrajnát. Ez többek között annak köszönhető az utóbbi időben, annak ellenére, hogy az amerikaiaknak az Ukrajna melletti elkötelezettsége aránylag erősnek mondható, de fokozatosan csökken az utóbbi időben, elsőbb a republikáns párton belül, viszont az Izrael melletti kiállás érdekes módon a republikánsoknál sokkal erősebb, és ott viszont a demokrata párton belül nem annyira erős sok esetben. Ugyanis a demokrata pártnak a bal oldala az úgynevezett progresszívek között eléggé erős palesztin barátság tapasztalható. Tehát, hogy válaszoljak a kérdésre, úgy tűnik, hogy talán azért Izraelnek az ügye némileg kicsit előrébb sorolódott jelen pillanatban, annak ellenére, hogy az összegek azért mások.
Ez egyébként konkrét fegyverszállítmányokat is jelent Izraelnek. Igen. Például ugye a Vaskupolánál ott most azért elég sok rakétát kellett előni.
Igen, és erről van szó. És feltetően azért Izraelnél nem áll fönn az eset, mint Ukrajnánál, ugyanis mondjuk, hogyha 100 rakétát leszálltanak Izraelbe, akkor feltetően 100 rakétát fognak felhasználni a Vaskupolánál. Hogyha Ukrajnába leszálltanak 100 rakétát, akkor feltetően csak 60 jelenik meg a frontvonalon, ugyanis az egyes szakértő becsések szerint az ukrajnai korrupció az nagyon jelentős, és a fegyver és egyéb támogatásoknak konzervatív becsések szerint kb. Egyharmada kézen közön eltűnik, és érdekes módon, hogyha már itt tartunk, egyesek a Hamas egyes fegyverébe a sorszámok alapján felfedezni vélnek olyan fegyvereket, amelyeket az amerikaiak vagy a nyugat-európaiak Ukrajnának adtak, mert nyilván van ez egyharmad fegyver, ami eltűnik, a rakéta, lőszer, kézi fegyver és így tovább, az nem ott marad, hanem hát a fekete piacon talál gazdára, és hát a fekete piacon pedig hát sok mindenki érdekelt. Érdekes módon a fegyver utánpótlás az mondjuk Izraelbe sokkal jobb hatékonysággal működik, mint Ukrajnában.
Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az ELTE emeritus professzorát hallották. Továbbra sem megfelelő az ukrán kisebbségi törvény módosítása, így értékelt a Velencei Bizottság. Tárnok Balást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetőjét hallják.
Idén júniusi véleményt követően az ukrán parlament elfogadott egy törvénymódosítást most szeptemberben, és ezt egy gyors eljárásban bírálta a Velencei Bizottság, és lényegében azt mondta, hogy több ponton megtörtént az általa javasoltak végrehajtása, de számos ponton csak részben vagy egyáltalán nem történt meg ezeknek az ajánlásoknak az átültetése. Példaként kiemelve akár azt, hogy a médiához való szabad hozzáférés a kisebbségek számára továbbra sem biztosított, vagy akár kiemelhetjük azt is, vannak olyan jogszabályhelyek, amelyek nem a kisebbségekről szóló törvénnyel módosíthatók, és olyan problémák, tehát értelemszerűen ez megkövetelni az államnyelvtörvény és az oktatási törvény vonatkozó módosítását, illetve amit még ki lehet emelni, az az, hogy a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége szerint, ugye a Kárpátaljai Magyarok Jog és Érdekvédelmi Szervezete szerint kiüresítették a nemzeti kisebbségek fogalmát, és ezzel lényegében a kollektív jogok érvényesülését zárták ki.
Van-e olyan javaslata a Velencei Bizottságnak, akár alkotmányjogi, akár technikai jellegű, amit hogyha Ukrajna megcsinál, akkor egyenesbe jön a dolog?
A fő probléma az továbbra is az, ahogy alkotmányos szempontból megközelítik a nemzeti kisebbségek védelmét, illetőleg a védelmének hiányát, ugyanis most elfogadott módosításnak van egy olyan része, amelynek értelmében az agresszor vagy megszálló államoknak a nyelvére nem vonatkoznak a nyelvjogi enyhítések, amelyeket most megfogalmaztak a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban. Most itt Oroszországra gondolnak, és azt is leszögezte a jogalkotó, hogy mindezen kitétel, hogy rájuk ez az enyhítés nem vonatkozik, a háború végét követő 5 évig is alkalmazható. És ezzel kapcsolatban a Velencei Bizottság azt mondta, hogy jogszerű maga a korlátozás, még annak ellenére is, hogy az ukrán alkotmányban van egy passzus, ami kifejezetten az orosz nyelv védelmére vonatkozik, de a Velencei Bizottság azt mondta, hogy éppen az orosz agresszió miatt ez a korlátozás jogszerű lehet. A probléma abban áll, hogy miért csak a nyelvi jogokra vonatkozik ez, és ez az idő, ami önkényesnek tűnik. Tehát a Velencei Bizottság lényegében egy alkotmányos kiutat kínált Ukrajna számára, és ezzel megnyitotta az utat, azon megoldás előtt, amit már júniusi véleményében is feldobott, vagyis hogy az Európai Unió hivatalos nyelveit beszélő nemzeti kisebbségek és a nem Európai Uniós hivatalos nyelvet beszélő kisebbségek között lehetőség legyen egy különbségtételre, és alkotmányosan ez igazolható legyen, ezzel ugyanis a román, a magyar, a lengyel, a bolgár és egyéb Európai Uniós nyelvet beszélő kisebbségek számára vissza lehetne adni a korábban elvett jogokat, míg az oroszok ellen, akik ellen egyébként irányultak a 2017-es, a 2019-es és a 22-es jogszabályok is, velük szemben továbbra is fent lehetne tartani a korlátozást.
A Velencei Bizottság nyomatéka, tekintélye az elégséges ahhoz, hogy egy kormány, amelyik most ráadásul háborúban is áll, ezt elfogadja, vagy általában a kormányok azt mazsolázzák ki a Velencei Bizottságból, ami az érdeküknek megfelel?
Ugyanak ellenére, hogy a Velencei Bizottságnak a véleményei jogi kötőelővel a nemzetközi jog értelmében nem bírnak. A nemzetközi szokások szerint ezeket a véleményeket az államok rendszeresen figyelembe szokták venni. Ez természetesen nem történik meg sajnos minden esetben. Itt viszont van egy olyan politikai, reálpolitikai helyzet, ami rákényszerítheti arra Ukrajnát, hogy még inkább vegye figyelembe a Velencei Bizottság véleményét, ez pedig az ország Európai Uniós csatlakozási törekvése. Tehát ahhoz, hogy az Európai Uniós csatlakozás megtörténhessen, ugye van egy olyan kitétel, hogy azok az országok csatlakozhatnak az Európai Unióhoz, amelyek a kisebbségek tiszteletét és védelmét biztosítják. Na most azt, hogy ez megtörténik-e abban, azért jelentős mértékben támaszkodni fog az Európai Bizottság is arra, hogy mit mondott ezzel kapcsolatban a Velencei Bizottság, másrészt pedig a tagállamoknak az igénye kell majd végső soron ehhez, tehát hogyha akár Magyarország, akár Románia, akik ugye elindították az idei év elején ezt az eljárást, és ekképpen került a Velencei Bizottság elé az ukrán kisebbségi törvény, azt mondják, hogy az ukrán jogszabályok, lásd a Velencei Bizottság véleményét, továbbra sem felelnek meg a nemzetközi standardoknak, és ekképpen az Európai Uniós csatlakozásnak sem, akkor bizony az Európai Uniós csatlakozása Ukrajnának éppen a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartásának hiánya miatt akadhat meg, holott a Velencei Bizottság egyértelmű alkotmányos megoldást kínált erre a problémára.
Tárnok Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetőjét hallották.
Világtükör.
10 ukrán megye kórházaiba összesen 100 lélegeztetőgépet juttat el az Ökumenikus Segélyszervezet. Kalapos Mihály összefoglalója.
Az Ökumenikus Segélyszervezet számára ez tulajdonképpen egy rutin feladat, mert a háború kezdete óta jelen vannak Ukrajnában, 4 helyen van képviseletük, kezdte a karitatív szervezet elnök igazgatója.
Dnipropetrovszk, Kijev, Lemberg és Rekszász, mintegy 60 munkatársal dolgozunk. Ez nem az első ilyen akció, volt már egy hasonló. Annyiban más, hogy időközben romlottak a feltételek, az ukrán egészségügynek feltétlenül szüksége van külső támogatásra. Ezt amikor találkoztam az egészségügyi miniszterrel és a helyettesével, akkor ezt ők nagyon világosan kimondták, hogy nemzetközi támogatás nélkül nem tudnák az egészségügyet működtetni.
Ezek a lélegeztető készülékek professzionális berendezések, mondta Lehel László.
Ezeknél ugye szükséges az oxigénbekötésnek a biztosítása, bizonyos technikai paramétereknek meg kell felelni ezeknek a kórházaknak, akkor lehet ezt működtetni. Kivétel nélkül az egész ország minden jelentős kórháza kap ebből a készülékből, ugye nagyon sok a háborús sérült, így hát érthetően a háborús zóna az még kiemeltebb ilyen szempontból, hiszen nagy szükség van ezekre a gépekre.
Az Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatója arról is beszélt, hogy a kezdeti segítségnyújtási lendület megtorpant.
Kijev megyében számos olyan újjáépítési projekt van, ami részben befejeződött, mondjuk egy konténeróvoda már működik, egy mentőállomás az már működik, a Bucsai járásnak a mentőállomás központja az is magyar segítség, és folytatódik még egészségközponttal és iskola felújítással.
Az Ökumenikus Segélyszervezet eddig több mint 2200 tonna segélyszállítmányt juttatott célba, és több mint 250 menekült szállást támogatott. A segélyszervezet.hu oldalon továbbra is várják a felajánlásokat, tette hozzá Lehel László.
Gyökeres fordulat várható Szlovákia álláspontjában az Ukrajnának nyújtott segítségben és az orosz-ukrán háborúhoz való viszonyban. A legnagyobb változás, hogy Ukrajna a továbbiakban nem számíthat katonai segítségre Szlovákiától, amely ezek után csak humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Szlovákia támogatni fogja Ukrajnát általános segítségnyújtás formájában. Ilyen állásfoglalást tett közzé csütörtökön a szlovák parlament európai ügyekért felelős bizottsága, mielőtt az ország frissen kinevezett miniszterelnöke Robert Fico Pozsonyban felszállt volna a Brüsszelbe tartó kormánygépre. Az Európai Uniós csúcs találkozó előtt a kormányfő kifejtette, hogy az általános segítség nem jelent katonai segítségnyújtást. Pozsony eddig hozzávetőlegesen 680 millió euró értékű technikai eszközt adott át Kijevnek, de ennek most vége. Kormányfőként a nulla mértékű katonai segítségnyújtást támogatom Ukrajna számára, szögezte le Fico, azzal kiegészítve, hogy csak a legcsekélyebb mértékű katonai támogatást tartja elfogadhatónak. Példaként az aknamentesítést említette, és nyomatékosította, hogy a halálos katonai fegyverekkel való támogatást nem folytatják. Hozzátette azonban, hogy a kormány kész a humanitárius segítségnyújtásra. Michal Šimečka, a legerősebb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia elnöke, a parlamenti bizottság tagjaként viszont úgy véli, az általános segítségnyújtásba a katonai segítség is beletartozik.
Nie som jazykovedec, ale neviem si predstaviť, ako môže niekto iný, alebo niekto...
Nem vagyok nyelvész, de nem tudom elképzelni, hogyan értelmezheti valaki az általános segítségnyújtást úgy, hogy abba nem tartozik bele minden az adott üggyel kapcsolatban, mondta. Szerinte, ha a kormányfő azt fogja bejelenteni Brüsszelben, hogy Szlovákia nem támogatja a katonai segítségnyújtást, akkor a parlamenti bizottság előtt magyarázatot kell adnia arra, miért képviselt az elfogadott kötelező határozattal eltérő álláspontot. Az állásfoglalásban az is szerepel, hogy Szlovákia számára kulcsfontosságú Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának teljes visszaállítása a nemzetközileg elismert határain belül. A kormányfő ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, de hozzátette, hogy Ukrajna a legkorruptabb ország a világon.
Ja nie budem hlasovať za žiadne sankcie proti Rusku, pokiaľ nebudú na stole analýzy dopadov na Slovensku.
Robert Fico azt is elmondta, nem fogja támogatni az Oroszország elleni újabb szankciós csomag elfogadását, amíg nem kap elemzéseket arról, hogy annak milyen hatásai lesznek Szlovákiára. Ha olyan szankciókról van szó, amelyek ártanának nekünk, mint ahogy a szankciók többsége ilyen volt, akkor nem látok okot arra, hogy támogassam azokat, tette hozzá Fico. Oroszország szinte azonnal reagált a szlovák álláspontra, és azt mondta, a szlovák kormány azon szándéka, hogy leállítja az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget, alig ha változtat ezen a konfliktuson. Moszkva szerint Szlovákia eddig is csak minimális szerepet játszott Kijev nyugati fegyverellátásában. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, Szlovákia szerepe a nyugati fegyverszállításban nem volt mérvadó, ezért annak leállítása sem befolyásolja annak folyamatát. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Világtükör.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.